Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hát nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket. Hiszem azt, hogy mindannyian, akik itt vagytok, azok ma remélem, hogy is, nem remélem, hiszem, hogy többen fogtok elmenni, mint amivel jöttetek. És én tényleg úgy voltam ezzel az egésszel, meg nagyon imádkoztam azért, hogy tudtam, hogy nem biztos, hogy mindig mindenki el fog jönni, de hogy azok jöjjenek el, akiknek itt kell lenniük, akiknek itt van a helyük. Úgyhogy én hiszem azt, hogy Isten hozott ma el benneteket, és Isten akar ma hozzátok szólni. És ketten fogjuk igazából vezetni így az egészet. Megmondom őszintén, hogy az volt bennem, hogy mivel ilyen kicsit családiasabban is vagyunk, hogyha bárkinek bármilyen szívébe van, amit szeretne megosztani, vagy kérdések, akkor azt is merjétek feltenni. Én szeretném azt, hogyha tényleg meg tudják nyílni egymás előtt, és ugyanakkor, ha nem is mindenki nyitott még mondjuk arra, hogy most mondjuk ennyi ember előtt megnyissa a szívét, akkor a legfontosabb, hogy Isten felé őszinték legyünk, mert hiszem, hogy akkor történik valami változás. A hétvégi női konferencián volt egy nagyon-nagyon jó példa, amit az egyik tanító hozott, hogy volt egy nagy üveg, és mondta, hogy ilyenek vagyunk mi, amikor beülünk egy alkalomra, mint egy üveg, hogy igazából ott vagyunk, és mikor elkezdenek rá vizet önteni, ugye, hogy kapjon az üveg vizet, ha rajta van a kupak, akkor igazából nem megy víz az üvegbe. És ilyenek vagyunk mi, amikor nem vagyunk igazán őszinték Istennel, vagy nem nyitjuk meg a szívünket, hogy csak ülünk, és jön a víz, de igazából nem megy belénk semmi. Aztán van az a rész, amikor letekerik a kupakot, amikor megnyitjuk a szívünket Istennek, és Isten elkezd tölteni, és elkezd telni a szívünk, és elkezdünk töltekezni, viszont ha az üvegen rések vannak, vagy szakadások, akkor a víz kifolyik. Tehát bejön az ige, bejön az a dolog, ami minket bátorít, de ki is folyik azzal az erővel. És ez az, amikor igazából Isten előtt hiába van nyitva a szívünk, de nem vagyunk teljesen őszinték, és nem mondjuk el őszintén azt, hogy mi van bennünk, és mi fáj, akkor igazából kapunk dolgokat, de azt fogjuk érezni, hogy tartott egy hétig, és utána már nem is jelent semmit, vagy éppen másnap már el is felejtem, vagy már délután elfelejtem. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, hogy az első és legfontosabb, hogy legyünk őszinték teljesen, hogy mi van bennünk. És hogyha őszinték vagyunk, akkor Isten képes lesz arra, hogy először begyógyítsa az életünket, begyógyítsa a szívünket, és utána fel tud tölteni, és meg tudja tölteni az életünket. Úgyhogy hát a mai napnak a témája, ami ki is volt írva ott Facebookra is, hogy a szeretet, amely meg kellene, hogy határozza, hogy ki vagy, vagy meg kell, hogy határozza, hogy ki vagy. Igazából megmondom, hogy szintén nagyon sokat imádkoztam azért, hogy miről beszéljek, és miről beszéljünk. Beszéltünk Geóval is sokszor erről, hogy miről lehetne beszélni. Annyi mindenről lehetne beszélni, meg annyi téma van, ami mindenkit így érdekel, meg ilyenek, de hogy mégis Isten mit akar ma mondani nektek. És valahogy azt éreztük mindketten, nagyon érdekes volt, hogy saját, tudom, hogy sokat beszéltünk így az identitásról, meg az önértékelésről, de tudjátok, azt éreztem a szívemben, hogy Isten nem praktikákat akar adni, és nem jó tippeket, hogy ha ezt és ezt megteszed, akkor majd jó nőnek fogod magad érezni, vagy megfelelőnek fogod magad érezni, hanem egyszerűen csak azt éreztem, hogy Isten azt mondja, hogy beszéljek az ő szeretetéről, hogy ő hogy lát téged. És ez a szeretet az, ami ha meghatározza, hogy ez az a szeretet, amit ha megértünk, akkor meg fogja határozni, hogy kik vagyunk. És ha ezt határozza meg, hogy kik vagyunk, akkor megváltozik az életünk, és egy csomó nyomás, egy csomó stressz le fog menni rólunk. És tudjátok, minden nőnek az álma az, hogy szeretve legyen. Igazán, mélyen, őszintén, úgy, ahogy van. És nem azért, mert jól néz ki, nem azért, mert jól teljesít, nem azért, mert nem tudom, miket tesz, hanem csak úgy, ahogy van. És ha ez nincs meg, vagy történik egy sérülés az életünkbe, akkor onnantól kezdve felborul egy egyensúly, és minden, amit teszünk, hirtelen valahogy összezavarodik. És tudjátok, nagyon sokszor a problémáinknak a gyökere az életünkben nem az, hogy vannak nehézségeink, vannak félelmeink, vannak érzéseink, hanem mindennek van egy gyökere, ami ott van a föld alatt, amit senki nem lát, és az pedig az, hogy el lettünk utasítva valamikor. Lehet a szüleink által, lehet, hogy egy régi párkapcsolatban, vagy egy előző barát, vagy lehet a barátaink által, lehet, hogy az osztálytársaink által, a munkatársaink által, de el lettünk utasítva. És azt gondolom, hogy fontos az, hogy ebből felépüljünk, és megértsük, hogy mi a helyes szeretet. És nagyon érdekes volt, hogy tudjátok, az helyes önkép és a helyes önértékelés az abból adódik, hogy mások hogyan látnak téged. Ugye, amikor reggel felkelünk, és belenézünk a tükörbe, és megnézzük azt, hogy nézünk ki, akkor látjuk azt, hogy hát ez most még nem a legjobb, és akkor szépen mindenki belövi a haját, meg megcsinálja a külsejét, hogy úgy nézzen ki, hogy ki megy az utcára, vagy ahogy épp neki jó olyan mértékben. És ugye a tükör alapján kapsz egy képet magadról, hogy nézel ki. Ha nem nézel tükörbe, akkor igazából max gondolsz magadról dolgokat, hogy mit tudom én, neked kék szemed van, de ha nem nézed tükörbe, és nem jössz rá, neked barna, akkor egész életedben azt gondolod, hogy kék. Tehát, hogy azért fontos tükörben néznünk. Na, de mi történik? Ugyanez van a belső önértékelésünkkel, amikor mi egymás szemében nézzük saját magunkat, abból jön az önkép. És ez nagyon érdekes, mert azt gondoljuk, hogy persze mi is meghatározunk magunknak értékeket, hogy nekem mi az önértékelésem, de amikor vannak számunkra fontos emberek, vagy ha nem is fontos emberek, de mások véleményt mondanak rólunk, az egy tükör. És gyerekkorunktól kezdve az alapján épült fel egy önkép, hogy másoknak a szemében, másoknak ugye a tükrében te hogy látod magadat. Lehet, hogy valaki azt mondta rólad, hogy te túl kövér vagy, és ez benned is marad, hogy te túl kövér vagy. Lehet, hogy elutasítottak egy állásinterjún akár, vagy nem sikerült egy munka, vagy nem sikerült egy felvételi egy iskolába, és ez egy olyan tükröt vet rád, hogy te egy lúzer vagy, vagy nem is vagy olyan okos. Mert nem csak külső dolgokról beszélünk, mindkét dolgot szeretném érinteni, külsőt is és belsőt is. Mert valakinek a külsejével van problémája, valakinek a belsejével van problémája, valakinek mindkettővel problémája van, és ámblok nem szereti magát. És tudjátok, teljesen mindegy rájöttem, hogy milyen életkorban vagyunk. Az életünk változik, és mindig változnak változik a testünk, változik a természetünk, és ezért újra és újra szembesülnünk kell azzal, hogy szeretjük-e magunkat, vagy sem. Mert hiába valaki mondjuk tök vékony, lehet, hogy szület gyereket, és hirtelen meghízik, és ugyanúgy meg kell küzdeni azzal, hogy szeresse magát. Lehet, hogy valaki, mikor fiatalabb volt, akkor könnyebben dolgozott fel dolgokat az életébe, de történt egy törés, és nehezebb, érzékenyebbé válik, és ezért újra meg kell tanulnia azt, hogy szeresse önmagát is, és túlépjen a sérüléseken. Úgyhogy ez igazából mindannyiunknak kihívás, és mindannyiunknak fontos, hogy a helyes tükörben nézzük magunkat, ami igazából micsoda. Hát ugye nagyon egyértelmű, hogy ez lenne a helyes tükör. Csak tudjátok, az a probléma ezzel, hogy olvassuk, és nem igazán hisszük el, ami ebben meg van írva. Vagy lehet, hogy sokszor nem is értjük meg a mélységét annak, ami ebben le van írva. De tudjátok, van egy nagyon fantasztikus tulajdonsága a Bibliának, és erre tegnap jöttem rá, ahogy így olvastam, megkészültem, hogy az a fantasztikus, gondolkoztam, hogy mekkora poén lett volna, hogyha mindenkinek egy tükröt adunk ajándékba, és hogy beleteszi a Bibliájába, és akkor úgy látja magát, mint egy tükörben, hogy a Bibliából nézi magát. De aztán rájöttem arra, hogy nem kell. Mert pont ez a fantasztikus, hogy a Biblia nem önmagadat tükrözi vissza. Tehát belenézel a Bibliába, most így tényleg fizikálisan nem látod magadat. Tehát nem látod, hogy nézel ki, hanem egy tök más embert mutat. Tehát igazából nem kapsz magadról egy alaki képet, nem kapsz magadról egy leírást, hanem egy tök más emberről beszél az ige, ami igazából sokszor olyan, hogy nem tudunk vele azonosulni. De ez vagy te, ami itt le van írva. És ezért szeretnék arról beszélni, hogy Isten hogy lát bennünket, és hogy lát engem, hogy lát téged, hogy többet nem mások tükréből jöjjön az önértékelésünk, hanem ebből a könyvből jön az önértékelésünk, mert ez mindennek az alapja. Szeretném, ha elolvasnánk az 1 Korintus 13-at, ami ugye sokan ismeritek, a szeretet himnusz. Nem szeretném az egészet végigolvasni, csak az első részét. Ugyanis itt mond valamit az ige, ami nagyon-nagyon fontos. Ha képes vagyok emberek vagy angyalok nyelvén beszélni, de isteni szeretet nincs bennem, olyan leszek, mint egy zajos cintányér vagy egy zörgő cimbalom. Ha megkaptam a prófétálás ajándékát, ha ismerek minden titkos igazságot, ha minden tudás a birtokomban is van, ha olyan erős hitem van, hogy hegyeket is elmozdítok vele, de nincs bennem isteni szeretet, semmi vagyok. Ha minden vagyonomat elosztom a szegények között, ha a testemet feláldozom, hogy tűzben égjen el, de isteni szeretet nincs bennem, semmit nem érek vele. Ez az ige arról beszél, csak felállok, nem szeretek így. Ez az ige arról beszél, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire jó vagy. Teljesen mindegy, hogy milyen iskolai végzettséged van, teljesen mindegy, hogy hány diplomád van, teljesen mindegy, hogy mennyire vagy bölcs, mennyire vagy okos, még az is mindegy, hogy mekkora hited van. Lehet, hogy akkora hited van, hogy meggyógyulnak rajtad keresztül az emberek, hogy történnek csodák. De azt mondja az ige, hogy ha nem érted meg, hogy Isten mennyire szeret téged, hogy mekkora ez az isteni szeretet, akkor semmi. Semmit nem ér, amit teszünk. És tudjátok, ez mennyire elgondolkoztatott egyszer, hogy én is annyi mindent csinálok a gyülekezetben, annyi sok helyen pörgök sokszor, meg próbálok tenni dolgokat a világban, és sokszor sikerélményem is van. De ha nem értem meg azt, hogy Isten mennyire szeret, akkor ez az egész, ez semmit nem ért. Mert egészen van egy mélység ennek a szeretetnek, amit azt gondolom, hogy folyamatosan tanulmányoznunk kell, és folyamatosan figyelnünk kell, mert volt egy érintése, hiszen mindannyiunknak, mikor megtértünk. Akkor valamit megláttunk Istennek a személyiségéből, valamit történt bennünk, de azóta történt velünk sok minden. És hiszem, hogy Istennek a szeretete annyira sokszínű, hogy szükségünk van minden élethelyzetben egy újabb és újabb kijelentésre belőle. Mert ugye Isten maga a szeretet, és ő ki akarja jelenteni magát nekünk, és Istennek a szeretete az a jó, hogy nem unalmas. Ugye sokan, amikor együtt vannak egy párkapcsolatban is, akkor azt mondják, hogy egy idő után unalmas. Akkor ez valószínűleg valamiért nem jó kapcsolat, mert hiszem, hogy egy jó kapcsolatban sosem lesz unalmas a másik, és Isten még jobb is ennél. Ő tényleg sosem unalmas. És tudjátok, ez a lényeg, amit szeretnék mondani, és amire szeretnék benneteket inspirálni, hogy legyen egy személyes kijelentésed Istennek a szeretetéről, hogy Isten téged személyesen mennyire szeret. Mert tudjátok, fogunk beszélni dolgokról, és én nagyon imádkoztam azért, hogy a Szent Szellem tényleg szóljon rajtatok keresztül, de lehet, hogy ismerős lesz már történet, ismerős lesz már példa, vagy igevers. Egészen addig, amíg személyesen a fejünkből le nem megy a szívünkig, hogy Isten mennyire szeret, addig csak elméleti tudás marad. És én is nagyon sokáig volt, hogy igeverseket olvastam, és nem értettem a mélységét. Egyszerűen csak, oké, tovább mentem rajta. De amikor egyszer elolvastam, mondjuk, vagy még egyszer elolvasom, és egyszer csak megértem, kijelentésé válik a számomra, hogy ez ezt jelenti, akkor értettem meg igazán, hogy mi van bennem. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, hogy akár otthon is tanulmányozzátok Istennek a szeretetét. Keressetek olyan igéket, amik erről szólnak, olyan dolgokat, amiken keresztül Isten erről beszél, hogy mennyire szeret bennünket. Na de menjünk vissza az egész szeretett történethez, hogy hogyan is indult ez az egész. Hogyan történt egyáltalán úgy minden, ami történik bennünk, ami történt velünk. Szeretném, ha az Ezékiel 28.12-höz lapoznánk. Ez az ige a sátánról beszél. Ugye a sátán fenn volt Istennel a mennybe, Istennek egy teremtménye. És ez az ige arról beszél, hogy milyen volt a sátán a mennyben. Azt mondja ez Ezékiel 28.12. A tökéletesség mértéke voltál, bölcsességgel és szépséggel teljes. Isten kertjében az Édenben jártál, minden drága kő téged ékesített. Rubin, topáz, gyémánt, krizolit, ónix, jáspis, zafír, gránát és smaragd. Teremtésed napján foglalták aranyba mindegyiket. Felkent kérub voltál Isten szent hegyén, aki szárnyaival védelmez. Tüzes kövek között jártál. Teremtésedtől fogva tökéletes voltál, amíg gonoszságot nem találtam benned. Kereskedésed meggazdagított, gazdagságod erőszakossá tett, így vétkeztél. Ezért ledobtalak Isten hegyéről, száműztelek a tüzes kövek közül, te oltalmazó kérub. Szépséged miatt szíved felfuvalkodott, fényességed miatt bölcsességed megromlott, ezért a földre dobtalak, királyok szeme elé hajítottalak, hogy mind lássanak. Tudjátok, én nem tudom, tudtátok-e, de a sátán ez alapján, az ige alapján gyönyörű volt. Gondoljatok bele, minden drága kő, ami a földön van, rajta volt. Azt mondja az ige, a jáspis, a smaragd, a gránit, rajta függött. Gyönyörű volt. Tehát ő volt, szerintem az egyik legszebb teremtvény, biztos vagyok benne a mennyben. És azt mondja az ige, hogy a szépsége miatt a sátán felfuvalkodott, és magát hatalmasabbnak gondolta Istennél, és ugye meg is kísérelte Istennek a trónját elvenni, ezért Isten levetette őt a mélységbe. És amikor a mélységbe levetedett, akkor ugye elvette tőle a szépségét. Elvette tőle a gyémántokat, a különböző köveket, amik gazdagították, a fénye eltűnt, és egy mocskos és egy szennyes angyallá vált, aki itt van, és tönkre akarja tenni az embereket. Illetve először még nem akarta tönkre tenni az embert, először csak levettetett. És tudjátok, akkor Isten egy nap gondolt egyet, és azt mondta, hogy alkossunk. És megalkotta ezt a földet, megalkotta a hegyeket, megalkotta a növényeket, az eget és a földet, és azt mondta Isten, hogy alkossunk embert. És mi történt? Isten megalkotta a férfit, és megalkotta a nőt. És tudjátok, történt egy nagyon érdekes dolog. Ugyanis a nő viseli ma a drága köveket, a nő viseli ma a jáspist, a gránitot, a nő hordozza ma a szépséget, a nő hordozza ma azt a gyönyörűséget, ami egykor kié volt. Vajon miért Évát választotta ki a sátán, hogy kísértse és lenyomja? Vajon miért pont Éva, miért nem Ádám? Én nem tudom, ezen gondolkoztatok-e már, én nagyon sokat. És mikor ezt az igét olvastam, rájöttem, hogy a sátán nagyon-nagyon gyűlöl bennünket, nőket, utál. Azért, mert te viseled a nyakadba azokat az ékszereket, amiket valaha ő viselt, mert te hordozod azt a szépséget, amire Isten azt mondta, hogy gyönyörűséges, hogy dicsőséges. Isten odaadta ezt a szentséget és ezt a fényt neked, amikor megalkotott téged. És amikor megalkotta Évát, és ezért a sátán dühös lett, mérges lett, féltékeny lett, és el akarta venni mindazt, ami az emberé, és ami az Éváé volt, és ami a nőé volt. Ezért ugye megkísértette, és ugye Éva ugye kísértésbe is került, nem tudott ellenállni, és utána ugye ettek a tiltott gyümölcsből, és Isten egy hát kötelékeket és átkokat mondott ki ugye akkor a nőre olyan szempontból, hogy a büntetést annak következményében, amit tett. Hogyha megnézzük az 1 Mózes 3-at, ott beszél az ige erről. Azt mondta a sátánnak, hogy ellenségeddé teszem az asszonyt, 1 Mózes 3:15, téged pedig az ő ellenségévé teszlek. Azt mondta Isten, hogy hogy a sátán ellenségévé tesz bennünket. Észrevettétek, hogy a legtöbb eszköz, amit a sátán végez a mai világban, az nőkön keresztül van, akár a pornográfia, akár ezek a szexrabszolgaságok, akár ezek a kirívó dolgok, amiken a nők átmennek. A legtöbb nő viseli a családban ugye a terheket, viseli a nehézségeket, és azért, mert van egy örök ellenség, egy örök konfliktus a nő és a sátán között. A sátán egyszerűen nem tovább volt, hogy mennyire utál bennünket, és tudom, hogy furcsa, hogy erről beszélek, de sokszor nem tudjuk, miért van annyi problémánk, de ezért. És fontos, hogy lássuk a nagy képet, azt a nagy képet, amit mi sokszor nem látunk, mert elfelejtjük, mert csak azt érezzük, hogy megbánt X, megbánt Y, de hogy ki bánt meg valójában, ki az, aki tönkre akar tenni bennünket, az sokszor nem esik le. Azt gondoljuk, hogy emberek bántanak, hogy emberek harcolnak velünk, de nem. Valójában a sátán áll minden között, és a sátánnak az a célja, hogy elvegye a szépségedet, elsősorban ez, hogy te magadat értéktelennek gondolt, hogy te magadat csúnyának gondolt, hogy azt gondolt, hogy te nem vagy értékes, hogy nem vagy szeretnivaló, hogy te egy elutasított senki vagy, és rád senkinek nincsen szüksége, azért, mert tudja, hogy ha te tudod, és tisztában leszel azzal, hogy ki vagy, akkor azokat a gyönyörűségeket fogod hordani, és olyan kisugárzásod lesz, mint valaha neki volt a mennyországban. És ezt nem akarja. És aztán ugye itt Isten még beszél nagyon sok dologról, ami ugye ennek a következménye lesz, de szeretnék kiemelni egy dolgot, hogy azt mondja itt az ige, hogy leszármazottaid és az asszony leszármazottjai folytonosan harcolni fognak egymással, az asszony leszármazottja a fejedre tapos, te pedig a sarkába harapsz. Az a fantasztikus, hogy Isten már itt eltervezte Jézust. Ez az ige Jézusról beszél. Azt mondja, hogy az asszony magva egy másik fordításban, az asszony leszármazottja a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Ez az ige azt jelenti, hogy egy nap megszületik a megváltó, akit az asszony fog világra hozni. És ő a fejedre fog taposni, viszont ezzel még, ha látjátok, nincs vége, mert ugye azzal folytatja, hogy te pedig a sarkát fogod mardosni. De ezzel Isten azt mondja, hogy okay, itt van ez a küzdelem most közted és a nő között, de egy nap meg fogom szabadítani a nőt azon keresztül, hogy ő fogja fogadni azt a gyermeket, amelyik megváltja a világot, és Jézus átveszi a harcot a nőtől, hogy ő harcoljon a sátánnal. És ezt a jövőbeli harcot folytatja, vagy beszéli, ami most zajlik. Ami arról zajlik, hogy Jézus és a sátán küzd a te lelkedért. Jézus és a sátán azért küzd, hogy te kiteljesedjél, boldog legyél, vagy ne legyél boldog. És tudjátok, lehet, hogy üdvösségünk van, és lehet, hogy megyünk a mennybe, de Isten érdekli, hogy hogy éljük a mai mindennapi életünket. Istennek fontos ez. És nem az érdekli csupán, hogy te majd egyszer az örökké valóságban boldog legyél, hanem az, hogy itt legyél boldog. És az első dolog, amit ezen keresztül szeretnék nektek mondani, az az, hogy Isten átvette a harcot tőled. Elsősorban nem neked kell küzdened dolgokért az életben, nem neked kell küzdened, hogy megteremts egy csomó mindent, vagy hogy így és így lásd magadat. Isten harcol érted, és Isten küzd a sátánnal, de tudnod kell azt, hogy minden egyes rossz dolog, ami történik veled, és lopás, azt a sátán okozza az életedben, és nem emberek. És tudjátok, szeretném, ha most kicsit elgondolkodnánk azon, hogy hogyan látjuk most magunkat, külsőleg, belsőleg. Hogy milyen csalódások értek, hogy egyáltalán, hogy mondjam, úgy vissza is gondolhatsz a múltadba, hogy akár mi történt veled, vagy hogy látod magadat. Mert szeretném azt, hogyha ezeket a dolgokat felszínre hoznánk most, és szeretném, ha ma tényleg mindenki gyógyulna. Én nem akarom azt, hogy innen bárki úgy elmenjen, hogy valamit magába tart, amit nem akar elmondani. Én szeretném azt, ha mindenki meggyógyulna ma azokból a fájdalmakból, ami benne van. Úgyhogy szeretném kérni most a Geót, hogy osszon ki mindenkinek egy papírt és egy tollat. És arra kérlek benneteket, hogy ahogy így gondolkoztok, írjátok fel el a papírra az összes olyan dolgot, amit utáltok magatokban, vagy küzdötök vele, vagy nem szerettek. És ezen kívül pedig még egy dolgot szeretnék kérni, amin én is átmentem, és most a hétvégén, és ezt szeretném elmondani bizonyságként, és remélem, hogy ez sokatoknak bátorító lesz. Beszéltünk arról a hétvégén a női konferencián, hogy van egy olyan pont az életünkben, amikor nem biztos, hogy emberekben csalódunk, hanem Istenben. Mert lehet, hogy történtek velünk dolgok, amik erre azt mondjuk, hogy Isten hogy engedhette ezt meg. Hogy ez és ez megtörténjen velem, vagy Isten miért nem volt ott akkor velem, Isten miért nem akadályozta meg, hogy ez a dolog megtörténjen, vagy miért nem hozott ki engem bizonyos dolgokból. És rá kellett jönnöm, hogy egyrészt magamra vagyok borzalmasan mérges csomó mindenért, hogy én miért nem léptem ki dolgokból, én miért nem csináltam meg dolgokat, illetve Istenre is mérges vagyok, mert van egy olyan, hát nem betegség, csak egy olyan nehézség, amivel küzdök az életemben és a testemben, még mindig nem gyógyult meg, és már nagyon elegem van. És mindig mondom Istennek, hogy még mindig nem, és még mindig nem. Sőt, nem is, ezt nem is mondtam ki Istennek, csak úgy belül duzzogtam. Tehát úgy nem voltam vele úgy őszinte. Persze, Isten megáld, meg használ, meg minden. Csak ez olyan, mint amikor valakivel együtt élsz, mondjuk egy házasságban, és igazából tüske van benned a férjed felé, de nem mondod meg neki, hogy mivel bántott meg, csak úgy csinálsz, mintha minden rendben lenne. Ő is látja, hogy valami nincs rendben, de mivel nem mondom el, ezért ő is csak úgy éli az életét, meg én is élem az életem, és akkor így történnek a dolgok. És ez ugyanilyen volt az én kapcsolatom Istennel, és nem tudom, hogy hányatokban van esetleg olyan, hogy Istenre haragszotok. Mert lehet ilyen is, hogy Istennel kell rendeznünk a kapcsolatunkat. Nekem a hétvégén Istennel kellett rendeznem a kapcsolatomat, és meg kellett neki bocsátanom azért, hogy nem volt mellettem egy csomó mindenben, amiben azt gondoltam, hogy mellettem. Tehát mellettem is volt, de értsétek jól, én úgy éltem meg, hogy nincs mellettem. Én úgy éltem meg, hogy ő engem megbántott. És ezért meg kellett bocsátanom neki. Utána persze azért is bocsánatot kértem, de haragudtam rá, mert amikor az ember így megbocsát, akkor nyilván utána ő érzi magát hülyén, hogy Isten egyáltalán haragudott. De van ilyen. És tudjátok, néha a legtöbb problémáinknak a gyökere az, hogy nem vagyunk ilyen szempontból mondjuk őszinték. Lehet, hogy csalódtál Istenben, mert nem adta még meg azt, amire vágysz. vagy lehet, hogy veled is történt egy olyan dolog, amiről azt gondoltad, hogy veled soha nem történhet meg, de megtörtént, és ezért dühös vagy belül Istenre, hogy egyáltalán hogy engedhette ezt meg. Lehet, hogy magadra vagy dühös, mert mondjuk te nem tettél meg olyan dolgokat, amiket megtehettél volna, mert ha én ezt megteszem, akkor ő biztos máshogy viselkedik ma, akkor lehet, hogy megmentek egy kapcsolatot, vagy lehet, hogy a másik ember nem úgy végzi, ahogy végeztem. Tudjátok, én azt vettem észre, hogy a legtöbb problémánk sokszor magunkkal és Istennel van. Legalábbis nekem biztos. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon sírtam a hétvégén, és nem adtam Istennek ezt az egészet, és mondtam, hogy nem akarok falat emelni Isten és közém csupán azért, mert fájdalmaim vannak. Úgyhogy a sátán ezen keresztül, tudjátok, bejön az életünkbe, és elkezd dolgozni. Mert ez egy luk a sátánnak is bejön, és észre sem vesszük, de ezen keresztül bejön egy csomó félelem, egy csomó kötelék, egy csomó olyan dolog, amiről azt se tudjuk, mi a bajunk, de totál ki vagyunk borulva. És pontosan azért, mert van egy pici rés, amit nem tisztáztunk le, amit nem tömtünk be azon az üvegen. Úgyhogy, ha Istenre is haragszol, írd le a papírra, hogy Isten, írd le akár azt, hogy önmagam, vagy írd le a személyek nevét, vagy a történést, ami történt veled, vagy akár karakterbeli dolgokat is írhatsz, amiket nem szeretsz, mondjuk akár magadban, meg ilyenek. Azért, mert szeretném azt, hogyha tényleg őszinték lennénk először magunkhoz. Hogy lássuk magunkat kívülről, hogy mi van bennünk. Tudjátok, találkoztam már olyan lányjal, aki ámblok azért haragudott Istenre, mondjuk ahogy kinéz. Mondjuk miért szőke, miért nem barna, miért egyenes a haja, miért nem göndör, miért nem kék szemű, miért barna a szeme, vagy hogy egyáltalán miért olyan a bőre, amilyen, vagy miért nem más. De találkoztam olyan lányjal is, aki ezért volt dühös, mondjuk Istenre, amilyen családba született. Miért pont abban a családban? Miért nem lehetett egy olyan családba, aki mondjuk hívő is, és miért pont egy nem hívő családba? Vagy annyi minden van sokszor bennünk. De tudjátok, van egy nagyon érdekes igazság, amit meg kell, hogy értsünk. Az pedig az, hogy Isten, amikor megteremtett téged, azt mondja az ige, hogy ő formált minket az anyánknak a méhében. Isten pontosan, amikor megalkotott téged, eldöntötte, hogy milyen lesz az arcformád, milyen lesz a szemöldököd, milyen lesz a szemed, milyen lesz az orrod, milyen lesz a szád, a hajad, a nyakad, a tested, a melled, a feneked, a combod. És Isten pontosan megtervezett, és azt mondta, hogy tökéletes és jó. És Isten megformált belülről, és eldöntötte, hogy te mennyire leszel érzékeny, mennyire leszel keményebb típus, mennyire leszel mondjuk örömteli típus, mennyire vagy picit visszahúzódóbb típus, mennyire vagy szociális, mennyire nem vagy szociális. És Isten azt mondta, hogy tökéletes. És most mondok így lehet, hogy kicsit fura dolgot, de remélem, hogy jól fogjátok érteni. Tudjátok, nincs jogunk azt mondani Istennek, hogy ez nem jó. És tudjátok, nagyon sokszor mi azt gondoljuk, vagy azt várjuk, hogy majd, ha megváltoznak körülmények, vagy megváltoznak dolgok bennünk, körülöttünk, akkor majd én elismerem azt, hogy én jó vagyok úgy, ahogy vagyok. Vagy lehet, hogy ha azt mondod, hogy ha nem történt volna meg ez a dolog az életemben, akkor tudnám magam szeretni, mondjuk. De tudjátok, Isten az újrakezdésnek az Istene. Isten az, aki mindenből tud valamit csinálni. Tehát ő igazából, ő tényleg az a személy, aki a problémát nem problémának látja, hanem lehetőségnek, hogy alkosson. És ez hihetetlen, de így van. És tudjátok, az a probléma, hogy nagyon sokszor várunk dolgokat, hogy majd, ha változik, akkor majd így is így leszünk, de az a helyzet, hogy az érzéseinktől függetlenül meg kell hoznunk egy döntést, hogy befejezzük azt, hogy utáljuk magunkat, vagy mérgesek vagyunk magunkra. Mert Isten ellen ez egy lázadás. És ez nagyon furcsán hangzik, és lehet, hogy ez így kicsit sokkoló, és ezt még így nem hallottatok, de ez bűn. Azért, mert ha Isten alkot valamit, és ő azt mondja rá, hogy jó, akkor te mi jogon mondod azt, hogy nem az? Egyáltalán, még ha te úgy is érzed magadat, nem mondhatod azt annak, aki alkotott, aki a legjobban szeret, hogy egyáltalán kigondolt téged, hogy nem. Ezért meg kell hoznunk ma egy döntést, hogy befejezzük az ostorozását saját magunknak. és a körülményeinknek is mindennek. Isten pontosan tudta, hogy mit miért tesz. Ő tudta azt, hogy miért abban a családban születtél, tudja azt, hogy miért pont így nézel ki, ahogy kinézel, tudja azt, hogy miért alkotott ilyen típusnak, mint amilyen típus vagy. Lehet, hogy az életedben történtek dolgok, amik kibillentettek, de Isten az, akinek ez, aki nem ijed meg. Ő nem az történt, hogy vele történt egy probléma, hogy meg ott állt fölötted, és most mi a csodát fog csinálni, ki kell gondolni egy B-tervet, gyorsan angyalok, menjetek, csináltok ezt, jó, csináltok azt. Ő nem ijedt meg, ő pontosan látta előre. És tudta, ő azt is látta előre, hogy Ádám és Éva meg fogják őt csalni, úgymond. Mégis megalkotta őket. Amikor szabad akaratot adott az embernek, ő tudta ezzel, ezt előre, számolt vele, hogy lehet, hogy az ember úgy dönt, hogy kimegy a hatalma alól. Ő nem ijedt meg ettől. Ő már akkor eldöntötte, hogy elküldi Jézust, amikor még kis az zavarta őket az édenkertből. Értitek? Úgyhogy nagyon kérlek benneteket, ez egy döntés. Nem biztos, hogy mindig annyi szeretetet fogsz kapni, amennyit szeretnél. Nem biztos, hogy mindig olyanok lesznek a körülményeid, amiknek kell, hogy legyen. De hozd meg egy döntést ma, hogy mindazt, amit arra a papírra felírtál, azt elégeted, és befejezed azt, hogy legalább azt, hogy nem beszélsz magadról negatívan, és nem mondod ki a negatív dolgokat, hanem helyette máshogy látod magadat, és elkezded szeretni önmagad. Tudjátok, hogyha nem tudjuk szeretni saját magunkat, és haragszunk saját magunkra, akkor egy idő után az embereket sem fogjuk tudni szeretni, és a kapcsolataink is szét fognak menni. Egy szomorú ember, egy pessimista ember senkinek nem vonzó. És egy olyan ember, aki mindig panaszkodik, szintén senkinek nem vonzó, és egy idő után eltávolodnak tőle az emberek. Egy olyan ember, aki megtört szívű, de mindenkinek mosolyog, egy idő után be fog sokalni mindenkitől, és egyszer csak ott hagy minden csapot papot, és kimegy külföldre, vagy akármi. Tehát lehet ezt csinálni egy ideig, és emlékszem, voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy hát én nem szeretem magam, mégis tudok adni. Egy ideig tudsz. De mi történik majd, ha nem tudsz? Mi történik, ha besokalsz attól, hogy elegem van, most már tényleg utálom magamat, és azt mondod, hogy itt befejeztük. Akkor van a nagy baj. Úgyhogy fontos, hogy meghozunk egy döntést, tényleg ez egy döntés. És higgyétek el, hogy az érzéseink és minden más követni fogja ezt. És tudjátok, Isten, hogyha rendezzük vele a kapcsolatunkat, és elmondjuk neki őszintén, hogy Istenem, én nem szeretem magamat. Mondd meg, hogy milyen vagyok. Mutasd meg, hogy miért ilyen a hajam, miért ilyen a szemem, miért vagyok ilyen érzékeny, miért sírok állandóan, miért vagyok ilyen kemény, miért nem tudok sírni. És Isten megmutatja. És Isten elkezd formálni, és Isten elkezd benned dolgozni. És szeretnék, ha végigmennénk még az énekek énekén egy részbe, ami egy párbeszéd egy mennyasszony és egy vőlegény között, Isten és az ember között. Azt mondja a mennyasszony, mint virágzó almafa az erdő fái közt, olyan vagy szerelmesem az ifjak között. Mennyire kívánom árnyékát élvezni, gyönyörűséges gyümölcsét ízlelni. Bevitt engem a lakomák termébe szerelme zászló fölöttem. Erősítsetek aszalt szőlővel, üdítsetek fel almával, mert egészen beteg lettem a szerelemtől. Bal karja a fejem alatt, jobbjával átölel engem. Ó Jeruzsálem leányai, nézzétek az őzeket és a szarvasokat. Ne ébresszétek fel a szerelmet, ne szítsátok fel a tüzét, amíg ő nem akarja. Meg kell ígérnetek. Tudjátok, az énekeknek nekem kicsit mindig bonyi. Tehát ugye túl sok példázat van benne, nagyon sok állatnövény. De itt feltűnt valami. Azt mondja a mennyasszony a vőlegényről, hogy mint virágzó almafa az erdőfái között, olyan vagy szerelmesem az ifjak között. A fiúkhoz hasonlítja Istent. Azt mondja, hogy az ifjak között, tehát a férfiak között. Azt mondja, hogy olyan Isten, mint egy virágzó almafa az erdőfái között. És ha tovább megyünk az igébe, utána azt mondja, hogy üdítsetek fel almával, mert egészen beteg lettem a szerelemtől. Tudjátok, eljön egy pont egy nő életében, amikor besokal a férfiaktól. És lehet, hogy úgy hiába van kapcsolatban, csak ki akarna szállni belőle. Egyáltalán annyi sérülést kapott, hogy elege van a férfiakból. És azt mondja itt az ige, hogy mint virágzó almafa az erdőfái között, olyan Isten a férfiak között. Miért pont alma? Ebben az időben az almából bort készítettek, és ugye a bor az részegít. És ugye, ha megrészegülsz, akkor elfelejted általában minden problémádat, én még nem voltam részeg, de azt mondják, hogy ilyen, és akkor így nagyon boldog vagy, és hú, és felszabadultan tudsz örülni mindennek, és hirtelen elfelejted minden bajodat. És azt mondja az ige, hogy üdítsetek fel almával, mert egészen beteg lettem a szerelemtől. Tudjátok, Istennek a szerelmére van szükségünk. Mert eljön az a pont, amikor még néha a férfiak sem tudnak boldoggá tenni bennünket. És azt mondja ez ige, hogy Isten az erdőfái az ifjak között ott van, mint egy almafa, és olyan a szerelme, mint a bor, mint az almabor, ami olyan, hogy megiszod, és elfelejted minden bajodat, megrészegít, és vidám leszel, és azt is elfelejted, hogy egyáltalán mi történt veled, és felszabadulsz. Ilyen Istennek a szerelme. Aztán folytatja a mennyasszony, hogy ez az ő hangja, szerelmesem szavát hallom, már jön is, közeleg, átugrik a hegyeken, gazellaként szökel a dombokon, mert olyan a kedvesem, mint a gazella, mint egy fiatal szarvas. Az ige itt utána Istent egy gazellához, mint egy szarvashoz hasonlítja, aki úgy fut felénk, mint egy gazella, vagy egy szarvas, egy szökel, és jön, és fut. És tudjátok, az az érdekes, hogyha tovább megyünk, egy kicsit, de ott most átugrok egy rész, de majd visszatérünk ide, akkor azt mondja, hogy ó Jeruzsálem leányai, nézzétek az őzeket és a szarvasokat, ne ébresszétek fel, ne szítsátok fel a szerelmet, a tüzet, amíg ő nem akarja. Azt mondja az ige, hogy Isten olyan, mint egy gazella, mint egy szarvas, aki fut felénk. Viszont azt mondja, hogy nézzétek a szarvasokat, az őzeket, tehát nézzétek Istent. És ezután mondja azt, hogy kérlek titeket, ne keltsétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Tudjátok, ez azt jelenti, hogy amíg meg nem értjük Istennek a szerelmét irántunk, addig Isten kér és könyörög, hogy ne keltsétek fel, ti lányok, a szerelmet más iránt. Mert ez az a szerelem, ami hogyha megértődik és eljut a szívünkig, akkor egy olyan változást fog hozni az életedbe, amitől utána sikeres lesz a párkapcsolatod is. Ha úgy mész bele egy kapcsolatba, hogy nem érted igazán Istennek a szeretetét, akkor nem leszel képes az igazi szeretetet adni a párodnak sem. És tudjátok, lehet, hogy sokan úgy vagyunk vele, hogy mi tudom én, már belefáradtunk néha abba, hogy nincsen barátunk vagy párunk, de tudjátok, hogyha nem értjük Istennek a szerelmét, akkor ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy Isten nem engedte meg, hogy egy rossz kapcsolatban benne legyünk. Mert különben rossz lett volna a vége. És Isten megóvott egy olyan dologtól, ami veszély lehetett volna a számodra. Azt mondja Isten, hogy mi a nők hatalmában van az, hogy felgerjesztjük-e a szerelmet, vagy nem. Ez nagyon érdekes, mert mi nők úgy gondolkozunk, hogy hát könnyű a férfiaknak, csak oda mennek egy nőhöz, ezt felszedik, össze vasz. Nekünk bezzeg meg kell várni, amíg oda jön valaki, megszólít, és akkor utána eldöntjük, hogy na jó, ez most pálya vagy nem pálya. Ugye így gondolkozunk nagyon sokszor, könnyű a férfiaknak. De tudjátok, azt mondja az ige, hogy nem. A nőknek van hatalmában az, hogy felgerjesztik-e a szerelmet, vagy nem gerjesztik fel a szerelmet. Egy nő tud kirívóan viselkedni, egy nő tud úgy végigmenni az utcán, egy magas sarkuban, hogy öt fiú így néz utána, és felgerjeszti a szerelmet. Egy nő tud visszafogottan viselkedni, és le tud állítani egy férfit, amikor túlságosan közel akar kerülni, és azt mondja, hogy Egy nő az, aki határokat tud szabni egy beszélgetésbe, amikor egy fiúval beszélgetünk, ugye? Hogy meddig lehet, hogy ez a fiú kitárja az életét neked, és te azt mondod, hogy ez a rész már nem rám tartozik, ezt tartsd meg a párodnak majd, hogyha lesz. De egy nő el tudja azt is érni, hogy csupán azzal, mert megértő és kedves és aranyos, és végighallgatja a beszélgetést, a férfi belé szeret. És utána a nő nem érti, hogy nem csináltam semmit, én csak kedves voltam, aranyos voltam, és ő meg rám nyomult. És tudjátok, mi szabunk határokat, mi húzzuk meg. Azt mondja az ige a másik helyen az énekekének ebben, hogy mint bezárt kert, olyan az én mennyasszonyom. Van kerítés a kertünkön, vagy nincs? Mert sokszor ez a probléma, hogy ott a kert tele virágokkal, és bárki bejöhet, és széttapossa ezt, széttapossa azt, és hagyja utána a romokat. Mi húzunk határokat, lányok, és ne a fiúktól várjátok azt, hogy majd ők udvariasan viselkednek, majd ők lesznek azok, akik a gavallérok. Tudjátok, mi húzzuk meg a kerítést, és mondjuk azt, hogy eddig jöhetsz, és innentől kezdve nem. Vagy kinyitom a kaput, és beengedlek, és azt mondja Isten, hogy bezárt kert az én húgom, mennyasszonyom. És Isten az, aki utána kér, hogy engedjük be a kertünkbe. És ez a kérdés sem ma számotokra, hogy megtartjátok-e magatokat, és tudjátok-e magatokat úgy nézni. Nem úgy, mint azon a papíron, ami van, hanem úgy, hogy én egy kert vagyok. Egy olyan kert vagyok, ami Istennek van elsősorban félretéve, mert ő alkotott. Ez a kert tökéletes. És Isten beengedem az életembe, ahogy fut, mint egy őszt, mint egy gazellát, hogy előbb megértsem, hogy ő mennyire szeret, és utána megnyitom magamat majd a kedvesemnek, és annak, aki még méltó arra, hogy belépjen ebbe a kertbe, mert nem fogja letaposni azt a kicsi kis virágot, amit te lehet, hogy odaültettél, és neki az mondjuk egy kis margaréta, tudjátok, azok nagyon kis picik, mindenki rátapos, és lehet, hogy neked az a kis kedves növényed, meg rá vagy, ez szétnyomja. Tudjátok, Isten nagyon-nagyon máshogy gondolkozik rólunk, és még annyira belemennék, hogy itt még mik vannak, de nem tudok teljesen, mert nincs rá annyi időnk. De amit szeretnék mondani, az az, hogy meg kell hoznunk egy döntést, hogy befejezzük a saját magunk ostorozását. Meg kell hoznunk egy döntést, hogy megbocsátunk Istennek, hogyha valamit nem úgy alakított az életünkben, ahogy mi szerettük volna. Akkor azt lerendezzük. És én úgy tudtam lerendezni, hogy szintén meghoztam egy döntést, hogy Isten tudom, hogy mindenből a legjobbat tudja adni. Elhittem azt, hogy Isten tudott arról a dologról, amit velem megtörtént, és nem lepte meg. Éppen ezért ő tényleg képes arra, hogy ebből jót hozzon ki. És ahogy ezt a döntést meghoztam, és Jézus nevében elvágtam minden ilyen köteléket, ami a megbocsátatlansághoz köt, akkor úgy éreztem, mintha egy 50 kilós súlyt levettek volna rólam, és szabadságot, és mintha egy fal leomlott volna köztem és Isten között. Úgyhogy szeretnélek benneteket kérni, hogy hozzuk meg ezt a döntést, és azt a döntést is, hogy magunkat úgy fogjuk látni, mint egy értékes kert. És azért nem beszélek még többet arról, hogy mi igazából ez a szeretet, mert tudnék erről beszélni még nagyon sokat igazából. De személyesen neked kell kapnod egy kijelentést arról, hogy Isten mennyire szeret téged. Én nem tudom elmagyarázni, és nem tudom hangsúlyozni. Nagyon sokszor van, hogy hiszem Timivel is néha beszéljük, hogy ő is mondja, hogy mondják neki, hogy Timi ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, és így mondja, és oké. Tehát én elmondhatom sokszor, és elmondhatjuk sokszor, de ha Istentől nem érted meg teljesen, hogy mi az, ő tudja pontosan, hogy mire van szükséged, és személyes kijelentésnek kell lennie számodra. De először le kell rombolnod a falakat, le kell rombolnod azokat a dolgokat, amiket felépítettél azért, hogy távol tartsd magadtól a sérüléseket, a bántásokat, és el kell, hogy engedd a dolgokat, és át kell, hogy add Istennek. Úgyhogy szeretném azt kérni, hogy most álljunk fel, fogjátok meg a papírt, amit írtatok, és szeretnék imádkozni, és arra kérlek benneteket, hogy miközben imádkozunk, csak imádkozzatok ti is Istenhez, és utána fogok mondani egy megvallást, úgy érzem, most ez van a szívemben, hogy elvágjunk minden ilyen köteléket, ami köt minket ahhoz, hogy sérülésekhez, és ha ezt úgy érzed, hogy a szíveden van, akkor mondd ki utánam. És utána, amikor áment mondunk, akkor mindenki összegyűri a papírt, és eldobja. Oké? Megcsináljuk ezt. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám, hálás vagyok neked azért, hogy adtad ezt az alkalmat, és hálás vagyok azért, hogy itt lehetünk ennyien, és Uram, te látod pontosan azt, hogy mi van a szívünkben, hogy mivel küzdködünk, mik a fájdalmaink, mik a nehézségeink, Uram, te pontosan tudod, és látod, téged nem lepett meg az a dolog, ami történt velünk X ideje, téged nem lepett meg az a dolog, amit átéltünk, vagy ami történt velünk, Uram, te pontosan tudod, és Uram, te vagy az, aki már a megoldást elkészítette, teljesen higgadtan, teljesen nyugodtan, és te nem stresszelsz az életünkön, hanem te max azon stresszelsz, hogy mi szeressünk téged, és megértsük azt, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Atyám, Jézus nevében imádkozom most minden egyes nőért, aki itt van ezen a helyen. Jézus nevében, Atyám, megáldom őket, hogy legyen egy kijelentésük, Uram, a te szeretetedről. Jézus nevében, Uram, kérlek azért, hogy töltsd fel őket, Uram, a te szellemeddel, és adj nekik egy kijelentést arról, hogy mennyire szereted őket. Uram, adj nekik egy kijelentést arról, hogy mennyire gyönyörűek ők külsőleg és belsőleg. Add, Uram, hogy felfedezzék az erősségeiket, hogy rájöjjenek, hogy ők miért pont olyanok, amilyenek, és add, Uram, hogy az életük minden egyes időszakában ezen át tudjanak menni, és keresztül tudjanak menni. És Istenem, te látod a sebeket, amiket lehet, hogy emberek okoztak nekik, lehet, hogy férfiak, lehet, hogy a család, lehet, hogy a barátaik, lehet, hogy az osztálytársaik. Uram, te pontosan tudod, és én imádkozom ezekért a sebekért, hogy forrazd össze. Uram, kérlek, hogy gyógyítsd be azokat a hegeket, amiket a szívünk kapott, Uram, és kérlek, hogy tölts fel bennünket egy új kenettel, Uram, a te dicsőséged. Kérlek, hogy hozz egy frissességet, hozz Uram bátorítást, és kérlek, Atyám, hogy adj egy kijelentést tényleg mindenkinek személy szerint arról, hogy miért pont olyanok, amilyenek, és hogy te mennyire szereted őket Jézus nevében. És most kérlek, hogyha tényleg az van benned, hogy szeretnéd rendezni a kapcsolatodat magaddal, vagy másokkal, vagy Istennel kapcsolatba, akkor mondd utánam ezt az imát. Úr Jézus Krisztus, jövök most hozzád, és megnyitom a szívem előtted. Uram, te látod pontosan azt, hogy mi van ezen a papíron, hogy mi az, ami fáj, hogy mi az, amit nem bírok elviselni, hogy mi az, ami történt velem, és hogy miért történtek velem. Atyám, ma meghozok egy döntést, hogy nem akarok ebben benne maradni. Atyám, szabad akarok lenni. Ezért most meghozok egy döntést Jézus nevében, hogy megbocsátok azoknak az embereknek, akik bántóan viselkedtek velem, azoknak az embereknek, akik fájdalmat okoztak, és a szavaikkal és tetteikkel sebeket okoztak a szívembe. Jézus nevében megbocsátok ezeknek az embereknek, és elvágok minden olyan köteléket, ami köt ezekhez az emberekhez. Megvallom, hogy nem tartoznak nekem semmivel, és megáldom őket Jézus nevében. Uram, meghozok ma egy döntést, hogy megbocsátok magamnak, hogy megbocsátok, amikor tökéletlen voltam, amikor nem tudtam elfogadni saját magamat, megbocsátok azért, mert negatív dolgokat mondtam magamra. És megvallom azt, hogy a mai naptól kezdve elfogadom magamat, tisztelni fogom a testemet, értékelni fogom a bensőmet, és elhiszem azt, hogy én úgy vagyok tökéletes, ahogy vagyok. És Uram, kérlek, bocsáss meg, amikor rád haragudtam. Uram, te látod pontosan azt, hogy mi történt az életemben. Uram, hiszem azt, hogy te ott voltál, és te uraltad azt a helyzetet, és uralod most is. Uram, megbocsátok neked, hogy nem úgy történtek a dolgok, ahogy én terveztem. De Uram, ennek ellenére tudom, hogy jót terveztél. Jézus nevében lerombolok minden falat. Közted és köztem. És megnyitom a szívemet. A te Szent Szellemed előtt. Hogy feltöltsön, hogy meggyógyítson, és egy új reménységet adjon. Jézus nevében nincsen más kötelék, ami elválasztana tőled. Megvallom, hogy szeretlek téged, és szükségem van rád. Jézus nevében. Amen. Isten a szívemre helyezett még egy dolgot az utóbbi hónapokban. Az a helyzet, hogy nagyon sok minden történt az életemben is, azon a gyülekezetnek az életében is, és beszélhetünk őszintén, szerintem mindannyian. Voltak olyan barátaink, mindkettőnknek, akiket elveszítettünk, mert vagy elmentek a gyülekezetből, vagy úgy döntöttek, hogy egyszerűen visszamentek a világba. És éreztem egy nagyon nagy űrt a szívemben, és úgy éreztem sokszor, hogy szeretnék barátokat, de hogy nincsenek itt olyan emberek, akik így a barátaim lehetnének.
És vagy ezt éreztem, hogy túl fiatalok hozzám, vagy nagyon mások, mint én, vagy hogy értitek, tehát hogy mások egyszerűen. És Géza nagyon sokszor mondta nekem, hogy nem jól gondolkozom, és változtatnom kell, mert ő hiszi azt, hogy Isten nem véletlenül tartja itt azokat az embereket, akinek itt kell lenniük. Nem ment. Hosszú hónapokon keresztül kínlódtam, magányos voltam, és csak szerettem volna egyszerűen kitörni ebből. És utána Isten rábeszélt igazából, és azt mondta, hogy koloron szólt hozzám igazából a Londonba, hogy komolyan akarom csinálni azt, amit csinálok. És mondtam, hogy igen, mert különben nem éri meg kereszténynek lenni. És akkor Isten azt mondta, hogy akkor hidd el azt, hogy én azokból az emberekből, akik itt vannak ebben a gyülekezetben, meg tudom neked adni a szükségeidet, és tudom biztosítani azt, amire szükséged van, és téged is tudlak használni ezek felé, az emberek felé. És akkor kicsit nehéz volt, de eldöntöttem azt, hogy rendben, elkezdek nyitni. És elkezdtem megnyitni a szívemet a lányok előtt, a Timi előtt, Nucuék előtt, Dia előtt, Darrell előtt, felnőttek előtt is egy kicsit jobban, Geo előtt is szép lassan. De még mindig nem volt teljesen úgy az igazi. Még mindig éreztem, hogy valami van. És akkor Isten szólt, és azt mondta, hogy van egy vezető, még a vezetőségben rajtam kívül, aki lány. És ha mi nem vagyunk egységben, akkor az egész gyülekezetben a lányok nem lesznek egységben. És meghoztam egy döntést, hogy mi sok mindenben nagyon mások vagyunk a Geóval. De meghoztam egy döntést, hogy én nekem ő a barátnőm lesz. Akkor is, hogyha kicsit fura néha, meg nehéz, és ői benne is voltak falak felé, de megjelentettem azt, hogy mivel ez így tiszta, és mivel Isten így akar bennünket látni, ezért engedni fogom azt, hogy rajta keresztül Isten formáljon, és őt is rajtam keresztül Isten formálja. Ezért leültünk beszélgetni, elmondtam neki őszintén, hogy mik voltak a falak bennem, hogy mi volt nehéz. Ő is elmondta neki, mi volt nehéz, én mivel bántottam meg, ha megbántottam, és ott együtt eldöntöttük, hogy mi egységben leszünk, és szeretni fogjuk egymást, és meg fogjuk védeni egymást, és kiállunk egymásért. És ahogy ezt eldöntöttük, éreztem, hogy valami fal leomlott, amit nem tudok elmondani, hogy micsoda. Egyszerűen hirtelen észrevettem azokat a pozitív dolgokat, amik benne vannak. Hirtelen rengeteget kaptam tőle, hirtelen ő is sokat kapott tőlem, és elkezdett épülni az életünk, és azt szeretném, hogy, és akkor eldöntöttem, hogy én ezt a mai alkalmat sem akarom a másik női vezető nélkül csinálni, mert ő a másik női vezető a gyülekezetben. És ezért szeretnék neki helyet adni arra, hogy beszéljen, és beszélj tényleg. És szeretném azt, hogyha így néznétek rá, és szeretném azt, hogyha miközben beszél, meghoznánk egy döntést, hogy ugyanezt egymás felé eldöntjük. Mi Krisztusnak a lányai vagyunk, és nagyon mások vagyunk. Tehát iszonyatosan nagy különbségek vannak köztünk korban is, és mindenben. De tudjátok, Isten tud használni minket egymás felé, és meg kell mutatnunk a világban azt, hogy mik vagyunk azok a nők, akik változást tudunk hozni azért, mert szeretjük egymást. Nem vagyunk féltékenyek egymásra, nem kívánjuk azt, ami a másiké, hanem egyszerűen csak szeretjük egymást azért, aki. És hisszük azt, hogy Isten egymáson keresztül tud dolgozni. Úgyhogy csak szeretném, hogyha így néznétek egymásra, és így néznétek rá is, és rám is, úgyhogy most csak így átadom neki szót.
Szóval, hát én csak egy dologról szeretnék így beszélni. Egész végig, amíg így készültünk, meg készültem, így igazából ugyanazokat a dolgokat a Zsani nagyrészt már elmondta, ami így bennem is bennem volt, de ami még szerintem nagyon fontos, és nagyon, nagyon fontos, hogy így megértsük, hogy elégedetteknek is kell lennünk, mint nőknek. Szóval, hogy mi, mint nők, elégedetnek kell lennünk. Ugye a Zsani már beszélt arról, hogy a külsőnkkel elégedetnek kell lennünk, a belsőnkkel, és mindenféle dologgal, ami történik körülöttünk. És ahogy így készültem erre a konfira, meg mindenre, hogy így az volt bennem, hogy tényleg elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi az, hogy elégedetnek lenni. Hogy mit jelent az, hogy elégedetnek lenni. És így Isten azt helyezte így a szívemre, hogy elégedetnek lenni azt jelenti, hogy elfogadom azt, amit Isten adott nekem. Amit a Zsani is ugye már mondott, ő kifejtette bővebben, de hogy tényleg elfogadom azt, hogy, hogy elégedett vagyok a külsőmmel, elégedett vagyok a munkámmal, elégedett vagyok a barátaimmal, elégedett vagyok mindennel, ami körülvesz. Mert Isten nem véletlenül adta azokat a dolgokat nekem, és nem véletlen az, hogy mondjuk belehelyezett egy munkahelyre, vagy odahelyezett egy munkahelyre, nem véletlen az, hogy odahelyezett egy iskolába, vagy bárkit, bárhova helyezett Isten, ez nem véletlen. És meg kell tanulnunk azt, hogy elégedettek legyünk. Bármi történik is az életünkben, elégedettek legyünk. És emlékszem, hogy én nagyon elégedetlen voltam még pár hónapra, így mindennel, tényleg. Ami volt az életemben, mindennel elégedetlen voltam. És így teljesen mindig csak panaszkodtam, Zsanninak panaszkodtam, a Gézának panaszkodtam, így mindenkinek, hogy nem értem, hogy Isten miért csinálja ezt, és miért tesz bele olyan helyzetekbe, ami nekem nem jó. És tényleg nem értettem, hogy szolgálok a gyülekezetben, szolgálok ugye emberek felé, teszem a dolgomat, mindent megteszek Istenért, de ő mégis a legnehezebb helyzetekbe és a legnehezebb dolgokba tesz engem bele. És nem értettem, hogy ezt miért csinálja, és tényleg minden egyes gyülekezet után, nem hiszitek el, de én sírva mentem haza. Nem tudtam, egyszerűen beszélgettem az emberekkel, itt voltam, szellemileg szolgáltam, de nem elégített ki. És nem éreztem, hogy tényleg boldog lennék, vagy hogy Isten így ott lenne az életemben. És hazamentem, és sírtam Istennek. És tényleg, amikor egyszer hazamentem, és Isten nelé mentem ugyanúgy, hogy Uram, most ez miért van? És miért nem vagyok boldog? És miért nem elégít ki az, hogy teszem a dolgokat a gyülekezetben? Miért nem elégít ki az, hogy beszélek szinte mindenkivel, így a gyüliben, meg minden? És Isten azt mondta, hogy ez azért van, hogy mert te teszed, és hogy tényleg rá kellett jönnöm arra, hogy én akartam dolgokat, én akartam szerezni barátokat, én akartam ugye emberekkel beszélgetni, én akartam szóval én voltam a középpontban, és nem Istenre helyeztem a hangsúlyt, és nem Istenem volt a fókuszom, hanem magamon. Szóval tényleg magamat próbáltam kielégíteni igazából, és nem Isten szerint próbáltam ezt megtenni, hanem az én módszereim szerint, hogy azt gondoltam, hogy ha többet szolgálok, vagy több mindent bevállalok, akkor boldogabb leszek, vagy hogy elégedettebb leszek. Vagy hogyha tényleg több emberre, vagy mindenkivel oda megyek beszélgetni, akkor elégedett leszek, és hogy tényleg akkor ők is elégedettek lesznek velem. Szóval ez volt így bennem, és Isten ezt mondta, hogy meg kell tanulnod először úgy szolgálni, hogy rám teszed a hangsúlyt, és hogy rám helyezed a dolgokat, és nem te magadtól próbálod meg ezt tenni, hanem tényleg engem teszel a középpontba, és én vezetlek téged majd, és ezt pár hónapja így megtettem, és tényleg Istennek mondtam, hogy jó Uram, akkor most itt vagyok, ezért átadom magam neked teljesen, vezess, és mutasd meg mindig, hogy mit szeretnél, és mit tegyek, és adj nekem elégedettséget, mert így nem vagyok boldog, és nem is leszek boldog, és tényleg nem voltam elégedett a külsőmmel, nem voltam elégedett így a barátaimmal, nem voltam elégedett senkivel, és képzeljétek el, hogy mikor ezt megtettem, akkor utána rá pár napra, meg pár hétre, így teljesen elkezdtem ugyanúgy szolgálni. Ugyanúgy beszélgettem az emberekkel, meg minden, de tudtam, hogy ezt már Isten miatt teszem, és Istenért teszem. És ő egy akkora megelégedettséget adott nekem, és hát én mindig úgy voltam, hogy próbáltam szerezni egy legjobb barátot, mert nekem kell egy legjobb barát, meg minden is. És mindig voltak emberek, akiket így kiválasztottam, és próbáltam a közelükbe férkezni, hogy próbáltam azt tenni, hogy ő legyen, most ő lesz a legjobb barátom, mert ő benne tetszett valami, vagy valami megfogott benne. És egyszerűen nem ment, és nem lett a legjobb barátom az az ember. És amikor ezt megtettem, és adtam Istennek ezt a dolgot is, akkor így megmutatta Isten, azt mutatta meg, hogy Geo, neked nem kell egy legjobb barát. Jézusnak sem volt legjobb barátja. Nézd meg az életét, nézd meg, ment Jézus, bárhova ment, nem volt legjobb barátja, hanem mindenkivel barátkozott, és mindenkivel volt, és mindenkiben volt egy dolog, vagy mindig volt neki valaki, akivel meg tudott beszélni dolgokat, és meg tudta beszélni a problémáit, vagy éppen amiben volt. És hogy egy Isten így megmutatta, hogy igazából nincsen szükségem legjobb barátra, mert van egy csomó barátom, van egy csomó ember, akivel el vagyok, és akik szeretnek, és akik elfogadnak, és emiatt tényleg nem kell legjobb barát, vagyis nekem nincs szükségem rá is. És biztos, hogy van mindenkinek más, és mindenki más, mindenkinek mást ad meg Isten, mert mások vagyunk. De én hiszem, hogy tényleg, hogyha oda megyünk Istenhez, és elfogadjuk itt teljesen azt, amit ő ad nekünk, akkor sokkal boldogabbak, és elégedettebbek leszünk. És tényleg még volt egy dolog, amit szeretnék így elmondani, hogy ugyanígy igazából sokszor, ugye mi nagy részt egyedülállóak vagyunk, ugye, és azt szeretném még elmondani nektek, hogy ugyanígy így van ez a társkapcsolatban is, hogy igazából én már ugye itt vagyok 33 éves, ezt majd vágjátok ki, léci, és hogy tényleg még nincs meg a társam, meg nincs senki, akivel így legyek, és hogy nagyon sokszor volt már bennem, hogy de miért is Isten, miért nem ad nekem már valakit, vagy valami, és tényleg ezt a dolgot is így teljesen átadtam Istennek, és rá kellett jönnöm, hogy tényleg amíg, ezt nektek is szeretném mondani, hogy tényleg amíg egyedülállóként nem vagytok elégedettek a dolgokkal, nem vagytok elégedettek magatokkal, nem fogadjátok el magatokat úgy, ahogy vagytok, nem tudjátok magatokat, mondjuk ha belenéztek a tükörbe, úgy látni, hogy szép vagyok, úgy látni, hogy Isten ilyennek teremtett, nem tudjátok magatokat tényleg úgy látni, hogy Isten tökéletes lánya vagyok, addig Isten nem fog nektek adni egy társat. És ha ti magatoknak kerestek valakit, ahogy ugye sokszor ezt tesszük, vagy így én is estem bele hibákba, de nem fajultak el a dolgok addig, de hogy szóval, hogy ha ezt mi tesszük, meg csináljuk, akkor sem lesztek boldogok. Szóval addig, amíg magatokat nem fogadjátok el teljesen, és nem lesztek elégedettek mindennel, ami a környezetetekben van, vagy ami bennetek van, vagy így a saját magatokkal, igazából addig, ha lesz egy barátotok és lesz egy társatok, akkor sem lesztek boldogok. Sőt, nagyon sokszor tapasztalták már emberek, meg így láttam én is párokat, hogy inkább csak még több sebet és még több dolgot hoztak be az életükbe. És képzeljétek, hogy még azt szeretném mondani nektek, hogy tényleg amikor Istennel jártok, és Isten vezet titeket, és Isten így Isten van az életetekben, akkor ő teljesen elégedett és boldoggá tud tenni titeket, és pont az elmúlt pár hétben így szinte csak fiúkkal beszélgettem, meg fiúkkal lógtam, nem tudom miért, így alakult Isten, lehet, hogy direkt csinálta ezt, meg minden, hogy tényleg ezek a dolgok, amikor te elkezdesz Istent követni, és tényleg Istennel jársz, akkor egyszerűen ragyogni fogsz, és ezt a fiúknak tényleg fel fog tűnni, és vonzó, valami vonzó lesz benned nekik és számodra, és szóval tényleg így az elmúlt pár hétben így nagyon sok fiútól megkaptam azt, hogy van egy ilyen kisugárzásom, egy ilyen pozitív kisugárzás, ami miatt így nem tudják miért, de szeretnek velem beszélgetni, vagy szeretnek oda jönni hozzám tanácsot, meg ilyenek. Szóval, hogy tényleg, hogyha ezt így megyünk, és Istennel tesszük a dolgokat, és elégedettek leszünk magunkkal, és mindennel, ami bennünk van, akkor Isten azt is meg tudja adni, hogy tényleg barátságok köttessenek a fiúk és a lányok között, és én hiszem, hogy a barátságokból fognak kialakulni így kapcsolatok, meg minden, és még azt tudom mondani, hogy tényleg, hogyha egy fiú elkezd nektek pozitívan beszélni, vagy elkezd nektek mondani, hogy hú, de csinos vagy, vagy ú, jól nézel ki most minden, szóval ne olvadjatok el, mert tényleg addig, amíg én eldöntöttem azt már egy ideje, hogy addig, amíg egy fiú tényleg konkrétan oda nem jön, és azt nem mondja nekem, hogy most szeretne valamit, vagy hogy próbáljunk meg valamit együtt, addig én nem fogok. És amit a Zsani is mondott, hogy ne keltsétek, ne ébresztjétek fel a szerelmet, ezt én eldöntöttem, hogy addig, amíg konkrétan nem lesz valami, addig én nem fogom ezt megtenni. És tényleg én mindig a példabeszédek 31 szerinti nő szeretnék lenni, és most tényleg azt tanulmányoztam az elmúlt időben, és tényleg szeretnék egy ilyen nő lenni, és szeretném, hogyha ti is egy ilyen nőké válnátok, és elkezdenétek a példabeszédek 31-et így tanulmányozni mindannyian, és ezáltal tökéletes nővé válni így Isten szemében, és olyan nővé, aki tényleg majd a javát fogja szolgálni a társának, és nem pedig a kárát, és mindenben segíteni fog a társának, és mindenben ott lesz a társának, és mindenben tényleg egymást fogjátok segíteni, hogyha ezt megteszitek, és tényleg, ha ezt megtesszük, akkor csak jó házasságaink lesznek. És tényleg én azt szeretném, és azt kívánom, hogy ilyen jó házasságaink legyenek, és írtam egy megvallást, amit szeretném, hogyha így közösen így elmondanánk, de én azt szeretném, hogyha így előre jönnénk, és így összeborulnánk, vagy nem tudom, értitek-e, hogy így szeretnék mondani, hogy szóval így átölelnénk egymást, vagy valami. Szóval ez arról fog szólni, ez a megvallás is, hogy elégedett nő leszek, szóval én csak így mondom, és szeretném, hogyha tényleg ti is így szívből így utána mondanátok ezeket a dolgokat, mert tényleg fontos az, hogy ilyen nővé váljunk, és hogyha ezt tesszük, akkor tényleg fantasztikus házasságunk lesznek, én hiszem, mert az Istentől jött ez a dolog. Szóval fogadom, hogy olyan nő leszek, akire a társa vágyik. Mindent megteszek, hogy jobbá és értékesebbé váljak. Elhiszem, hogy Isten alkotott, ezért értékes és gyönyörű vagyok. Jól bánok a pénzemmel, és megbízható leszek. Elhiszem, hogy a jövendőbeli társam büszke, vagy a jelenlegi férjem, bocsánat, büszke lesz rám, és én csak a javát fogom szolgálni. Büszke lesz rám, és én a javát fogom szolgálni. Szolgalmasan és jókedvűen fogok dolgozni. Ellátom a családom iránti kötelességemet, és mindezt szeretetből teszem. Elhiszem, hogy hasznosak azok a dolgok, amiket teszek. Segítek a nincsteleneken, és adakozó szívvel élem az életem. Mindig ellátom a családomat azzal, amire éppen szüksége van. Társamra büszke leszek, és támogatom őt, mint vezetőmet. Erő és méltóság árad majd rólam, szeretetben fogok élni. A számat pedig csak bölcsesség hagyja el. Gyermekeim tisztelni fognak, és férjem dicsérni fog. És ezt fogja mondani. Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket. A báj és a szépség el fog múlni, de én Istent fogom félni, és így csodálatos életem lesz, csodálatos gyümölcsök, lesznek azok, amiket termek, bocsánat. Amiket teszek, azokért örökké dicsérni fognak. Amen, és most szeretnék még egyet imádkozni, így közösen vagyunk. Drága Úr Jézus, én köszönöm neked ezeket a csodálatos nőket, asszonyokat, Uram. Köszönöm neked, hogy tényleg itt együtt lehetünk. Köszönöm neked, Uram, hogy te vagy az, aki elégedettséget tud adni, Uram, mindannyiunk számára, és te vagy az, aki egy tökéletes nővé tud minket tenni, Uram. És hiszem, hogy te leszel az, aki mindannyiunk életébe belejössz, te leszel az, aki mindannyiunk életébe ott leszel, és egy elégedettséget adsz nekünk, Uram, és ahogy megyünk előre, csak veled fogjuk élni az életünket, és ahogy megyünk tovább a mindennapjainkra, téged fogunk dicsérni, és hiszem, hogy tényleg elégedettek leszünk a munkánkkal, elégedettek leszünk a gyerekeinkkel, elégedettek leszünk, Uram, a társunkkal, elégedettek leszünk, Uram, a barátainkkal, és tényleg hiszem, Uram, azt, hogy te egy fantasztikus és csodálatos közösséget fogsz belőlünk, mint nőkből alkotni, Uram, és hiszem azt, hogy egységben és szeretetben fogunk tovább menni, Uram, és nem lesz köztünk semmilyen nézeteltér, és nem lesz köztünk semmi olyan dolog, ami akadályozna abban, hogy téged együtt szolgáljunk, és téged egységgel szolgáljunk, Uram, mert ez a legfontosabb számunkra. Jézus nevében, Uram, kérlek, hogy te áld meg így minket, mindannyiunkat, Uram. Amen.